Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A közgyűlési beszámolójában kitért arra, hogy a publikáció válságban van, de még mindig válságban van, mert hosszú évek óta mondják azt, hogy válságban van a nagy kiadói monopóliumok miatt. Milyen megoldást látnak?
Én rövid távra nem látok megoldást, tehát ez nem egy-két év alatt nem lehet megoldani, de azért vannak fontos lépések abba az irányba, hogy ezt megoldjuk. Én a magam részéről szeretném a publikációt és a tudományos teljesítmény értékelését amennyire lehet egymástól elválasztani. Tehát jelenleg nagyon gyakran az a helyzet, hogy egy tudományos publikációnak az értékét azzal illusztráljuk, vagy azzal mérjük, hogy melyik folyóiratban jelent meg. Folyóiratoknak az értékét azt impact faktorral és egyéb mérőszámokkal mérik. Impact faktor azt jelenti, hogy az illető folyóiratban megjelent cikkre 3 év alatt átlagosan hány hivatkozás történik. Nyilvánvaló, hogy ez egy lehetséges mérőszám, ami biztos, hogy mond valamit, de nem okvetlenül minősíti egy konkrét abban a folyóiratban megjelent cikknek az értékét. Ami lényeges az, hogy a tudományos eredmény minél hamarabb, minél szélesebb körben eljusson a tudományos közösséghez, publikálva legyen. És itt bizony eléggé, szinte nevetséges az, hogy az internet korában esetleg egy tudományos eredményhez, ha csak nem tud, mondjuk például a folyóiratra nincs előfizetése valaki kutatónak, akkor nem tud hozzájutni esetleg évekig. Tehát ezen változtatni kell. A különböző tudományterületeken nagyon eltérőek itt a szokások. Az én magam tudományterületén például van egy archív nevű ilyen adattár, ahova főleg a fiatalabb generáció a frissen megírt cikkeit beteszi, és akkor az ott bárki láthatja. Tehát ezek a cikkek, ezek azonnal nyilvánosságra kerülnek. Ezt az open access kifejezéssel szokás kifejezni, ez a green open access, tehát a zöld nyilvános hozzáférésűnek a modellje, ami én szerintem ezen a matematika, fizika, informatika területén működik, és ott nagyon jól működik.
A többi miért nem? De mi érdeke fűződik egy tudósnak ahhoz, hogy egyrészt fizessen azért, hogy bekerülhessen a folyóiratba, majd utána előfizethessen ugyanarra a folyóiratra, amiben az ő cikke is van, kétszer fizet, érte? Ahelyett, hogy föltenné egy nyílt oldalra, hogy mindenki lássa, legalább a tudóstársa.
Azért vannak ezeknek, ez a folyóirat, egy komoly folyóirat, az azzal, hogy a cikket lektorálja, tehát bírálókkal elolvastatja, és annak alapján egyrészt átiratja, másrészt, ha a szükségét látja, másrészt ennek alapján dönti el, hogy leközli-e vagy se. Ez egy nagyon lényeges minőségjavító és minőség ellenőrző funkció.
Beleteszik a munkát a folyóiratnál. Ez
a folyóiratnál beleteszik, ezt meg kell fizetni, ez önmagában nem jogtalan, hogy ezért fizetni kell, és ez egy értékes, értéknövelő tevékenység. A kérdés az, hogy amikor messze túlmegy a költség, amit felszámolnak ennek a folyamatnak a költségén. Egyébként itt a legtöbb munkát a bíráló teszi bele, és általában bíráló vagy nincs fizetve, vagy csak szimbolikus fizetséget kap azért a munkáért, amit beletesz. Tehát ezt a munkát a bíráló a saját szakmai etikája alapján, amár erről beszéltünk, teszi bele. És viszont ennek a hasznát azt nem ő teszi zsebre, hanem a nagy kiadó.
De ez hogy lehet, hogy néhány kiadó monopól helyzetén az egész tudós világ nem tud orrá lenni, amikor elméletileg még az üzleti tudományokban és a tudós világban kellene a legjobb fejeknek, legkimunkáltabb fejeknek lenniük.
Azért a tudós világ ezek ellen harcol, ezelőtt pár évvel volt egy bojkott például az Elsevier ellen, ami eredményekre is vezetett, tehát az Elsevier engedményeket tett a tudós társadalom felé. Én azt hiszem, hogy az a szokás, vagy az a használata a publikációnak, hogy ennek alapján értékeljük a tudományos teljesítményét egyes kutatóknak, ez nagyon nagy mértékben hozzájárul ehhez a helyzethez.
Nem lehet, hogy az a dolog magyarázata, hogy sokkal egyszerűbb megnézni, hogy melyik folyóiratban jelent meg, mint átrágni magunkat magán a tanulmányon? Mert akkor a saját munkaidőnkből veszünk el időt.
Igen, ez így van, csak ha ez GPS-é válik, az baj. Nem, tehát nyilvánvaló ez is egy fontos szám, amikor meg akarjuk ítélni, hogy valaki mondjuk egy előléptetésre, vagy egy pályázat elnyerésére alkalmas-e, akkor meg kell nézni, hogy hol publikál, milyen folyóiratokban jelennek meg a cikkei, de ha ezt abszolutizáljuk, akkor ez már baj.
Fiatal Kutatók Fórumának szervezői idén csináltak egy nagy mintás kérdőívet, ahol a 45 évesnél fiatalabb tudósok igényeire és problémáira hívták fel a figyelmet. Ebben például benne van az, hogy a tudományos publikációkhoz való hozzáférést valamilyen módon segíteni kellene. Mert ezt nagy akadálynak látják. Tudják valamilyen módon segíteni?
Az akadémiai kutatóhálózaton belül van erre forrás, tehát van egy bizonyos összeg arra felhasználható, hogy fizessünk a tudományos publikációért olyan területeken, ahol ez elvárható, vagy ez a norma, hogy fizetni kell azért, hogy valaki egy vezető folyóiratban elhelyezhessen egy cikket. A jó folyóiratok azok természetesen utólag kérik ezt, ha már a cikk el van fogadva, tehát nem a pénz dönti el, hogy elfogadják-e a cikket, és a legjobbak mondjuk adott esetben még kivételt is tesznek, ha olyas valakiről van szó, akinek nincs ilyen forrása. Ezzel együtt azt hiszem, hogy az egész tudományos publikációt nagyon komolyan át kell gondolni, át kell értékelni. Nagyon sok olyan lehetőség van, amit nem használunk ki az interneten. Gyakran, hogy egy ilyen tudományos cikk valamilyen formában már korábban megjelenik, ilyen konferencia kiadvány, vagy konferencia kivonatként, akkor ahhoz kommentek jönnek Facebookon, bárhol máshol. Ezek gyakran alaposabb munkát mutatnak, alaposabb megértést mutatnak, mint amit esetleg a bíráló belefektett, és ezt nem használjuk ki. Nagyon nehéz, egyébként egyre nehezebb tapasztalatból tudom, mint egy nemzetközi folyóirat főszerkesztője, egyre nehezebb bírálókat találni. A cikkek egyre technikásabbak, egyre hosszabbak. Amikor a folyóiratom indult, ezelőtt már idestóban 40 évvel, akkoriban egy átlagos cikknek a hossza 10 oldal volt, most már inkább 40-50. Na most 40-50 oldalas matematikai cikket formulákkal teletűzdelve úgy végigolvasni, hogy a bíráló biztos legyen benne, hogy a 27. oldalon ott nincs egy előjelhiba a számolásba, ez azért egy nagyon komoly befektetést igényel, amire jobb lenne egy jobb módszert kidolgozni.
A Fiatal Kutatók Fórumának a felmérésük egy másik megállapítása az volt, hogy 51%-uk foglalkozott már komolyan a pálya elhagyás gondolatával. Mivel lehetne itt tartani őket? Az 51% az rettenetesen sok.
Igen. Egyébként egy közbeszúróan egy nagyon jó felmérést csináltak, és én nagyon hálás vagyok nekik, hogy ezt megcsinálták, sok minden kiderül ebből a felmérésből, és ez egy fontos lépés volt. A pálya elhagyással kapcsolatban azt hiszem, hogy az alap, az első kérdés természetesen a jövedelem. A fiatal kutatók, ha ők egyetemi vagy akadémiai kutatóintézeti állásban vannak, tehát közalkalmazottaként dolgoznak, akkor azért nagyon alacsony fizetést kapnak. Egyszerűen, mert se az egyetemeknek nincs pénzük, se a kutatóintézeteknek nincs pénzük arra, hogy ezeket a fizetéseket emeljék. Sőt, nagyon gyakran arra is lehet eléggé riasztó példákat látni, amikor már előléptetés évek óta jogos lenne, de amiatt, hogy nincs rá pénz, amiatt ezek az előléptetések nem történnek meg. Tehát el kellene érni, ha nem is a német vagy a nyugat-európai színvonal, de legalább a cseh fizetéseket ahhoz, hogy Magyarországon a fiatal kutatók ne legyenek rá kényszerülve, hogy gondolkozzanak a pálya elhagyáson.
Tudom, hogy nem lehet összehasonlítani, mert hogy különböző posztokon, különböző területeken, különböző tudományágakban vannak kutatók, de mennyi volna, amire azt mondanák ön szerint, hogy ez már elég úgy, hogy lehet belőle élni?
Hát én most itt számot nem tudok mondani, nyilván beosztástól függ, meg ilyesmit, de én úgy gondolom, hogy a jelenlegi fizetési színvonalnak körülbelül duplája lenne az, amivel már azt is el tudnánk érni, hogy külföldi fiatal kutatók komolyabb számba Magyarországra jöjjenek, ami nagyon fontos, mert a külföldi fiatal kutató olyan módszereket, olyan információt, olyan tudást hoz, ami esetleg Magyarországon még nincs. Tehát be tudja hozni, a kollégái eltanulják tőle, és ettől sokkal hatékonyabban tudják a saját kutatásukat is végezni.
Másik elgondolkodható megállapítás a Fiatal Kutatók Fórumának mérésében, hogy a fiatal kutatók 60%-ának nincsen számottevő külföldi tapasztalata. Nem tudnak menni, nem hívják őket, hívják őket, de nincs pénze arra, hogy menjenek. Mi lehet az oka?
Ezt nem tudom, hogy nemzetközi összehasonlításban hogy van. Nyilván látja mindenki, hogy Nyugat-Európában, ha egy nyugat-európai egyetemre elmegy, az ottani fiatal kutatóknak a fele legalább az más országból jött. Magyarországon nincs így se az idejövők, se az innen elmenők tekintetében. Én azt hiszem, hogy itt azt kellene be kellene vezetni, amint erre megfelelő forrás lehet teremteni, hogy például minden doktorandusz az egy fél évet eltöltsön külföldön a témájának egy nemzetközi kutatóközpontjában. Erre nyilván pénz kell, ez a doktoranduszi képzés része kellene, hogy legyen. Jelenleg még nem az.
De miért fontos az, hogy fizikailag is tudjanak mozogni a kutatók, amikor az internet világában egy konferencia beszélgetésen Donald Trump-al is tudok beszélgetni, ha éppen ráér?
Egyébként erre is vannak tényleg nagyon jó példák, ahol így folyik a közös kutatás, akár 4-5 országbeli fiatal kutatóval. De azért az ilyenek kezdeténél mindig kell egy személyes kontaktus, egy nagyon nehéz azt ilyen leszűkített csatornákon igazán megérteni, hogy a másik mit tud, vagy mit akar. Én emlékszem, hogy még amikor fiatal koromban először kerültem ki egy Amerikába egy konferenciára, ahol sok fiatal volt, doktorandusz és fiatal kutató. Számomra a legnagyobb információ az volt, hogy mi volt az, amit ők nyilvánvalónak tekintettek, hogy tudni kell. Tehát amit én esetleg nem tudtam, de ebből megértettem, hogy a többiek ezt ezt tudják. Ezt
érezni kell a milliót, hogy mi az az elvárás?
Igen, tehát mi az, amit az a kutatóközösség, aki aztán persze egy pár év múlva, vagy 10 év múlva már a vezető kutatókat fogja adni. Ez a kutatóközösség, mi az, amit ő úgy érez, hogy na hát ezt mindenkinek tudni kell.
Hogy egy nyelven beszéljenek.
Tehát amire rá kell kérdezni, hogy magyarázd el, mert föltételezi, hogy tudja, aki kérdi. Mert illik. Ez nagyon fontos információ volt, és ez csak személyes kontaktus alapján lehet.
A karrier lehetőségek világos irányát is hiányként írták a fiatal kutatók. Mi egy tudós karrierje ma? Nyilván nem mindenki lesz Nobel-díjas a végén, mert ez egy világos út. De mi a karrier?
Valaki egyetemen dolgozik, akkor nyilván karrier, hogy egyre, hát nyilván kutat, előrelép, lesz belőle docens, professzor, ennek kapcsán diákjai lesznek.
Ugye egy tanszéken azért egy professzor van a végén, tehát sok professzor nem fér el tanszékvezetőként.
Hát tanszékvezető egyben professzor lehet több is. Én azt hiszem, hogy ez egy szép karrier. A probléma itt abból áll, hogy az egyetemi fizetések, ahogy erről már beszéltünk, ezek alacsonyabbak, mint aminek lenni kéne. Ahhoz, hogy mondjuk azt az életszínvonalat tudja vinni, mint amit akkor vinne, hogyha átköltözne nem is Bécsbe, Prágába. De ami nagyon fontos probléma itt, hogy vannak különböző élet, különböző időszakában vannak különböző kiegészítő lehetőségek, amiket meg lehet külön pályázni. Van egy bújai ösztöndíj, vannak posztdoktori ösztöndíjak, aztán van a bújai ösztöndíj, aztán a legkiválóbbak pályázhatnak lendületpályázatra, stb., de ezek mind nagyon esetlegesek, konkrét időre vonatkoznak, tehát egy olyan életpályát kellene fölvázolnia, ahol biztos lehet benne, hogy ha jól dolgozik, akkor folyamatosan egy megfelelő fizetést tud elérni, amik persze még mindig sokkal alacsonyabbak volnának, mint mondjuk a versenyszférában ugyanilyen képességekkel dolgozó valaki, de a tudományos kutatás öröméért azért meg van, aki az egyetemi oktatást, például én az egyetemi oktatásban is nagyon sok örömet lehet lelni, ezért nem akarja ugyanazt a színvonalat elérni, tehát nem vállalkozik arra, hogy ő elmenjen a versenyszférába, de hogy azért tisztességesen megéljen belőle, az kell.
A versenyszféra, az ipar, a gazdaság. Nincs velük egy olyan modell, ahol a tudomány hozzáadott értékét valamilyen módon ők tudnák finanszírozni?
Ez kellene, és egy-két helyen ez történik is. Tehát erre vannak példák. Például az Audi a Győri Egyetemen nagyon jelentős támogatást nyújt fiatalok képzésében és az egyetemi oktatáshoz. De azért ez még nem általános. Valóban ilyen modell kellene. Egyébként keressük az ilyen modelleket, például van egy a lendület pályázat, ami a legjobb, legkiválóbb fiatal kutatóknak egy nagyon komoly lehetőséget ad saját kutatócsoport indítására, és hát ezen kívül a jövedelmüket is rendbe rakja. Ennek most egy célzott lendület változatát próbáljuk bevezetni, amiben a támogatás felét azt az ipari valami ipari partner nyújtja. Nyilvánvalóan egy olyan területen jöhet ez szóba, aminek elég közvetlen alkalmazása van valamilyen versenyszféra beli ipari vagy mezőgazdasági, tehát valamilyen de ez konkrét...
alapkutatásig eljuthat bármikor? Mert hát minden közvetlen eredményt ígérő kutatásnak valahol valami alapkutatás a talapzata.
Igen. Én nem szeretem nagyon elválasztani az alapkutatást az alkalmazott kutatásoktól. Alapvetően az alapkutatást azt a társadalomnak együtt kell finanszíroznia, mert az olyan, hogy a felhasználó az nem lehet előre megjósolni, hogy ki fogja felhasználni. Azt gondolom, hogy az ipar számára azért nagyon fontos az alapkutatások támogatása, mert az alapkutatás az szükségképpen az élvonalba kell, hogy a nemzetközi élvonalba kell, hogy járjon. Most én természettudományos kutatásokról beszélek, vagy élettudományi, orvostudományi kutatásokról. Alapkutatásnak új eredményre kell vezetni, ehhez új módszerek, új gondolatok, új elméletek, és a legmodernebb felszerelés kell. Az a fiatal réteg, aki ezt megtanulja, ha utána kimegy és az iparban vagy versenyszférában dolgozik, akkor ott komoly eredményt tud fölmutatni, mert megtanulta azokat a legmodernebb alapokat.
Olyan darásfészkekbe akar a Magyar Tudományos Akadémia résztvevő lenni, mint az oktatás és az egészségügy hosszú évek óta tartó vitája és reformja?
Én nem úgy mondanám, hogy ebben akarunk részt venni, nem tehetjük meg, hogy nem veszünk részt benne. Na most az oktatással kapcsolatban egyébként már, hát mindig is volt az akadémiának egy közoktatási elnöki bizottsága, ami véleményezte a különböző tanterveket. Aztán 4 évvel ezelőtt indult egy olyan program, ami a különböző tárgyak tanításának a módszertanát kívánja kidolgozni. Most 19 kutatócsoportunk van, amit finanszírozunk, és ami a legkülönbözőbb tantárgyaknak, illetve legkülönbözőbb olyasmi, olyan is van, hogy bizonyos társadalmi rétegeknek a speciális problémáival foglalkozik. Tehát különböző ilyen oktatási kérdésekkel, szigorúan tudományos alapon, amin azt értem, hogy bizonyítékok, kísérletek alapján. Ebből mindjárt következik, hogy ez nem egyik napról a másikra eredményt hozó kutatás. Ezek olyanok, hogy hát minimum végig kell kísérni egy osztályt 4 évig a középiskolán ahhoz, hogy bármit tudjunk mondani, de nyilván egy kísérlet nem kísérlet, úgyhogy ezeknek hosszabban kell folyni. Sőt, én azt mondom, hogy ilyen kutatásnak állandóan kell folyni, mert bármit talál, mire, amikor azt implementáljuk, addigra újra változik a világ, és újra meg kell találni a válaszokat azokra részben. Ugye új tananyagok vannak, új tudományos ismeretek, azoknak be kell épülni, új módszerek vannak, most éppen az okos telefont lehet említeni az utóbbi néhány év fejleményei közül, de biztos lesz egy csomó más dolog is, amit megint be kell építeni az oktatásba, meg kell találni a helyét az oktatásba. Tehát ez egy hosszú távú program, amit az akadémia szigorúan tudományos alapon próbál végrehajtani.
És az egészségügy?
Az egészségügy az egy világ probléma. Én nem tudok olyan országot, ahol az egészségüggyel igazán elégedett volna a lakosság, kivéve talán valami nagyon gazdag olajországot, de tehát mindenütt az egészségügy az mindenütt probléma. Éppen ezért van szükség arra, hogy egy olyan közösség, aminek nemzetközi kapcsolatai vannak, tehát van egy nemzetközi kitekintése a más országok beli problémákra. Ugye magyar orvosok találkoznak más országok orvosaival konferenciákon, vagy egy közös kutatások révén. Tehát egy ilyen közösségnek valahogy össze kell gyűjteni azt az információt, ami a világban van. Meg kell teremteni a kapcsolatot, tehát egészségügy nem csak az orvosok dolga, a közgazdászok dolga is, szociológusok dolga is, sőt, hát áttételesen a tanárok dolga is, vagy az egész társadalom dolga, nagyon sok mindenki másnak a dolga. Tehát ezeket össze kell hozni, az információkat, és amennyire lehet, itt is tudományos alapon kell megnézni, hogy például a közgazdasági és az orvosi követelmények vagy kívánalmak, azok hogy hozhatók egyáltalán összhangba. Én úgy látom, hogy a világon sehol nincsenek igazán összhangba. Talán nem is lehet, mert egy olyan terület, ahol évről évre drágább. Megszoktuk, hogy minden évről évre olcsóbb lesz. Olcsóbbak a számítógépek, az okostelefonok. Tulajdonképpen nem veszük észre, de ha több évtizedre nézzük, akkor olcsóbb a jövedelmekhez képest az élelmiszer, olcsóbb a lakás, olcsóbb az autó.
Kivéve az egészségügy.
Kivéve az egészségügyet, ami viszont egyre drágább lesz.
De lehet, hogy túl gyorsan haladnak az élettanászok a kutatásaikkal.
Hát de most akkor azt mondjuk, hogy álljunk meg, és akkor többen fognak meghalni. Nem ez a megoldás. El kell gondolkozni azon, hogy a jövőben az egészségügyre mennyit akar a társadalom adni. Tehát ezt a társadalomnak meg kell fogalmazni ezt a kérdést. Mennyit vagy hajlandó arra most fizetni, hogy majd, ha 10-15 év múlva öreg leszel és beteg, akkor meghosszabbítsák az életedet, enyhítsék a fájdalmaidat, segítsenek ahhoz, hogy tovább tudjál egy tartalmas életet vinni. Erre áldozni kell, ezt meg kell fogalmazni, és hogy mennyit kell áldozni, ehhez viszont orvosok, közgazdászok, és még sok mindenki másnak a közös munkája kell.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.